Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy megőriztél bennünket. Áldunk azért, hogy gondviselésedet megtapasztalhatjuk. Lehet, hogy sok minden történt velünk a mai napon. Lehet, hogy sok minden esett velünk az utóbbi időben, és talán magunkban sem tudunk a gondolatok között rendet vágni. Mégis most elcsendesedve a templomban, neked szeretnénk hálát adni. Hálát adni és kérni téged, hogy te fésüld ki a mi gondolatainkat, gyakran kusza érzéseinket, és mutasd meg, hogy mi az, ami bennünk valóságos, mi az, ami rád mutat, és mi az, ami csupán eltántorít tőled. Köszönjük Istenünk, hogy életünket nem csak emberi módon nézhetjük, hanem a te magasságodból is. Te rámutatsz mindarra, mi bennünk, ami fogyatkozás. Rámutatsz arra, ami hibás, ami távol vett tőled. Istenünk, köszönjük, hogy csendet teremtesz. Csendet teremtesz itt a templomban, és kérünk, teremts csendet a mi szívünkben is. Mert vágyjuk ezt a csendet. Vágyjuk azt, hogy megszólalj ebben a csendben. Kérünk, szólíts meg igéd által. Add, hogy a Biblia szavai ne csak hold szavak, betűk legyenek, amelyek elhangzanak, hanem legyenek olyan szavak, amelyek átváltoznak a te lelked által, ami szívünkben ígévé, amely nem csak szó, hanem megtermi a gyümölcsét a mi életünkben is. Így kérünk, áld meg a mi összegyülekezésünket, áld meg ige hallgatásunkat, áld meg az igének a magyarázását, áld meg egész közösségünket. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mai Isten tisztelet alapigéjét, János első levelének 3. fejezetéből. A 18. verstől olvasom az igét, valamint Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 28. verstől kezdődő szakaszt. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Máté evangéliumában így található leírva a két testvér példázata. Jézus mondja: de mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: megyek, uram. De nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első, felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában.
mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, bizonyára jól ismerjük azt a mondást, talán közhelyként is apostrofálhatnám, hogy a szó elszáll. Különösképpen a mai világban fontos ez. Fontos ez a mondás, mert azt érezhetjük, hogy a szavak túl burjánzásának a korában vagyunk. Rengeteg szó elhangzik, rengeteg fogalmat használunk, és nem csak mi, hanem a környezetünkben lévő emberek, a környezetünkben lévő a szónak a használói, akik különböző médiumokból árasszák felénk a szó áradatot. Igen, a szó elszáll. A szó elszáll, mert hogyha minden szó, minden gondolat megragadna bennünk, akkor úgy gondolom, hogy széthasadna a fejünk, amit egy nap, pláne egy városi életben hallunk. A szó elszáll. A szó elszáll gyakran akkor is, amikor olyan dolgokat mondunk, amik nem teljesen fedik a valóságot. Szóljuk azt, amit szeretnénk hinni magunkról. Szóljuk azt, amit szeretnénk a másikkal elhitetni magunkról. Ilyen devalválódott, elértéktelenedett szó, amelyet magam már éppen emiatt nagyon óvatosan használok, pláne szószéken, ez a szeretet. Vagy az a szó, hogy szeretlek. Vagy az, hogy szeressük egymást. Azért mondom ezt, mert talán ez az a szó, amellyel legtöbben és legtöbbször visszaélünk. Bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk igazán a mi érzéseinket belátni, de szeretnénk a másik embert szeretni. Lehet, hogy az a legközelebbi hozzátartozónk. Lehet, hogy az egy nagyon közeli ember, és mondjuk. Mondjuk, inkább mondjuk, mint hogy elgondolkoznánk azon, hogy valóban mi is az igazság, és mi a helyzet legbelül. Szeretlek. János apostol, akit egyébként a szeretet apostolának is hívnak, hiszen János első levele a szeretetről szól, és a szeretetet Isten szinonimájaként használja. Ő figyelmeztet bennünket, már idős korában írja a levelet, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ne szóval szeressünk. Igen, ő is talán, ha nem is ismerte, de tudta és értette ennek a mondásnak a mélységét és valóságtartalmát, hogy a szó elszáll. Mert sok mindent lehet mondani. Sokféleképpen kedvébe járhatunk a másik embernek, és látszólag békesség van. Azonban, ha nem azt szóljuk, ami a valóság, és nem azt szóljuk, ami mi bennünk van, akkor tulajdonképpen minden egyes kimondott szavunk egy-egy időzített bomba. Azért mondom ezt, kedves testvéreim, mert ha letagadjuk azt, ami magunkban van, és hogyha egy kapcsolatra vetítem ki mindezt, amiről beszélek, ha esetleg valami ellenérzésem van a másikkal szemben, és én mégis szeretni akarom, és ki is mondom, annak ellenére, hogy ellenérzésem van vele kapcsolatban, hogy szeretlek, és semmi baj nincs, akkor az a visszásság, az a rossz érzés, amit vagy az a rossz élmény, amit a másikkal kapcsolatban érzek, az még ott marad. Hiába tagadom le, hiába mondom az ellenkezőjét, az ott van. És azért mondtam, hogy időzített bomba, mert lehet, hogy százszor elmondjuk, hogy szeretlek, és aztán egyszer csak robban, és az illető nem érti, hogy ez azt mondta, hogy szeret, és gyökeresen mást tesz. Másról beszélnek a tettei. Igen, erre az igazi és egyenes beszédre int Jézus Krisztus is. Arra, hogy azt szóljuk, ami bennünk van. Emlékezzünk vissza a példázatra, amelyet felolvastam. Két fiú van, ott van az atya. Az atya munkába küldi őket. Melyik fiú az, amelyik szeret munkába menni? Gyerekként melyikünk szeretett munkába menni? Vagy esetleg egy otthoni feladatot elvégezni? Hát inkább játszottunk volna. Úgy gondolom, hogy ez a két történetbeli fiú is inkább a saját dolga után ment volna, inkább a saját dolgával, kedvtelésével törődött volna. Az első ki is mondja ezt. Nem akarok menni. Aztán a második is mond valamit, de ő már nem azt mondja, ami a valóság. És milyen érdekes, hogy az, aki őszintén felvállalta azt, hogy nem, benne megérik az, hogy mégis fontos az, hogy elmenjek, és fontos az, hogy az Atya akaratának engedelmeskedjek. Aztán ott van a másik, aki képmutató volt, aki nem az igazságot mondta, aki hízelkedni próbált, aki egy látszatot próbált fenntartani, és a vége az lesz, hogy nem cselekszi meg. Lehet, hogy kellemetlen és nehéz kimondani a nemet. Mégis Jézus a példázat végén előrébb helyezi azokat, akik őszintén élnek. És előrébb helyezi azokat, akik őszintén felvállalják azt, hogy igenis bűnös az életük. Emlékezzünk egy másik történetre, amikor két ember imádkozik a jeruzsálemi templomnál. Az egyik közel van a templom közelében, egy farizeus, egy kegyes ember. Istenhez nagyon közel állónak gondolja magát, és Isten előtt szinte dicsekszik, elmondja, hogy ő milyen nagyszerű ember, hogy imádkozik, tizedet fizet, bőjtől, stb. Aztán van távolabb egy kicsit egy másik ember, aki sokkal nagyobb beleéléssel imádkozhatott, aki megszaggatja a ruháját, ami a bűnbánatnak a jele volt akkoriban. Ez egy vámszedő volt, ez egy kivetett ellenség volt. Azt gondolták a vámszedőkről az ókorban, hogy ők a paraziták, a kiszipolyózói Izraelnek, akik kiviszik az összes pénzt a rómaiak megbízásából. És ez az ember, ez a megvetett vámszedő alázattal beismeri a bűneit. És Jézus azt mondja, hogy ez megigazulva ment haza, mármint a vámszedő. Nem mindegy, hogy képmutatásból szóljuk a szavakat, vagy őszintén és valóságosan. Ezért mondja János, hogy ne szóval és ne nyelven szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Mert ha belegondolunk, lehet, hogy sok szó megérint bennünket. Lehet, hogy sok gondolatra visszaemlékszünk, amelyeket a másik ember mondott, de egy jelentőség teljes tett és cselekedet százszorosan felülírja azokat a szavakat, amelyeket vagy őszintén, vagy nem őszintén, vagy igaz szívből, a szív teljességéből, vagy képmutatásból szólt a másik ember. Igen, a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt János apostol. Talán azért, mert olyan korban keletkezett ez a levél, amely már Krisztus után jóval több évtizeddel élő gyülekezet körében hangzott el. Talán már sokan használták a kegyes nyelvezetet, talán már sokan visszaéltek a szavakkal, és automatikusan mondták a szavakat. Jézus Krisztus és az apostol is óv mindenféle automatizmustól. Óv attól, hogy kimondjunk szavakat meggondolatlanul, és pláne Istennel szemben. Mert ugye egy dolog az, hogy egymással szemben nem vagyunk őszinték, de vajon hogy merészeli az ember az, hogy Istennel szemben nem őszinte? Azt írja az apostol, hogy Isten az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Két fórumon kell tehát megálljunk, mielőtt bármit is mondanánk a szeretetről, és bármit is mondanánk az igaz szeretet megcselekvéséről. Az első fórum a mi szívünk. Igen, nagyon távoli gyakran a mai ember számára a szíve, pedig itt dobog belül. És most nyilván nem csak a fizikális szívről, erről a szervről beszélek, amelyik a vért pumpálja a szervezetbe, hanem a mi belső emberünkről. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy a lelkiismeretünkről. Igen, a lelkiismeretünk az általános kijelentés része is. Először mindenkinek a saját lelkiismerete előtt kell megálljon. És János azt mondja, hogy ez a lelkiismeret olykor szigorúbb is, mint az Isten. Olykor nagyobb követelményeket támaszt, mint Isten, mert az ő szíve nagyobb, mint a miénk. Igen, nagyon nehéz mérlegre tenni a mi tetteinket, cselekedeteinket, szavainkat a mi lelkiismeretünk előtt. A lelkiismeret szava először csendesen hangzik. és utána egyre hangosabban dörömböl. De megvannak a különböző praktikák és technikák és szerek, amelyek alkalmasak arra, hogy a lelkiismeretet lecsitítsák, elnémítsák, és az ember már belefásul a bűnnek a cselekvésébe. Ez az első fórum. A második fórum pedig maga az élő Isten. Az ember szeretne úgy élni, ahogy a bűneset után Ádám, akinek az első tette az volt, hogy eltakarta önmagát, elbújt Isten elől. Amikor meghallotta, hogy jön Isten, elbújt. A mai modern ember is elbújik. Elbújik a szíve szava elől, a lelkiismeret szava elől, és elbújik Isten elől. És mindenbe belefeledkezik, mindenbe belemerül, és próbálja feloldani önmagát. A szórakozás erről szól, önmagunk feloldása, lazítás, nem törődni semmivel. Próbálja feloldani magát, hogy nehogy az a vádló szó, nehogy az a halk, de mégis hiteles szó elhangozzék. Igen, Isten és a saját lelkiismeretünk előtt kell éljük a mi életünket. És lehet, hogy ez kellemetlen. Lehet, hogy amikor először ezt meghalljuk, beleborzadunk és menekülnénk, és tényleg a világ legvégső zugába elbújnánk. De fontos az első riadság után talán mégis a napvilágra merészkedni, és Isten előtt feltárni mindazt, amik vagyunk. Ne szóval, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel. Isten lényének a legmélyéről szól ez az utasítás. Ugyanis Isten elmondja az ő igéjét, de abban a pillanatban az ő igéje célba is ér. Mert Istennek az igéje, már maga az eredeti héber szó is jelenti azt, hogy szó, de jelenti azt is, hogy cselekedet. Egy szó, az ige szó jelenti ezt a kettőt. Szó és cselekedet. Karöltve párba jár. És hogyha Jézusnak az életét nézzük az evangéliumokban, akkor ugyanezt látjuk. Hogy ő beszélt sok mindenről, prédikált sok mindenről, de nem csak ezt tette, hanem mindennek a hiteléül ezt meg is élte, és meg is cselekedte. És a legmagasztosabb dolog, amit megtett értünk, az, hogy önmagát áldozta a mi bűneinkért. Nem csak arról beszélt, hogy az Atya megbocsát, meg magához ölel, hanem ő kijárta ennek az útját. Tehát Isten ilyen. Az ő szava az igaz és való. És a mi szavaink is akkor lehetnek igazak és valók, és a mi szeretlek, meg szeressük egymás szavaink is csak akkor lehetnek igazak és valók, hogyha azt megcselekedjük. Egyébként mindannyian érezzük, hogy a másik embernek mennyire hiteles a szava, és tudjuk jól, hogy mennyire hiteles a cselekedete, hogy alátámasztja-e a szavait, hogy van-e egyáltalán köze a másikhoz. A szónak, a cselekedethez, a cselekedetnek a szóhoz. Erre buzdít tehát bennünket a mai ige, hogy ne szóval, ne csak frázisokban, ne csak külsőleg, hanem valóságosan és cselekedeteinkkel is szeressünk. Mert gyakran könnyebb a szent elmélkedés. Gyakran könnyebb a vallásos meditáció, gondolkozás, önmagunkba való imádkozás. Gyakran könnyebb Istennek dicséretet énekelni, ahogy a farizeus részt venni a szertartásokon. Könnyebb, mint valóságosan szeretni. Szeretni azokat, akik ott vannak mellettünk. Egyszer megkérdeztek egy zsidó tudóst, hogy magyarázza már meg, hogy mit jelent ez a szó, hogy fele barát. Nyilván a saját anyanyelvén tették ezt ivritül. És ő nagyon egyszerűen válaszolt, a fele barát az az ember, aki mellettem van. És értsük ezt konkrétan, hogy az a fele barátunk, akit a sors elénk sodor, Jézus az irgalmas samaritánus történetében pontosan erről beszél, de értsük úgy is, hogy az a fele barátom, akit mellém rendelt Isten, akivel nap mint nap találkozok, aki ismer, és én is ismerem őt, az a fele barátom. És gyakran megmutatkozik, hogy a mai ember, és általában a bűnös ember, pontosan a fele barátját tudja legkevésbé szeretni. Mert könnyebb szeretni egy távoli rászorulót, könnyebb szeretni azt, aki nem az én életszférámban van, hanem valahol távol, és egy kicsit szeretem, aztán utána nem is kell már tovább szeretni. Adja Isten, hogy tudjunk tettekkel szeretni. Tudjunk tettekkel szeretni, mert hajlamos a mai ember, hogy a szeretetet egy ilyen érzésnek, egy ilyen szentimentális valaminek képzelje el. De a szeretet elsősorban cselekedet. Ameddig csak érzés, ameddig csak szó, addig légnemű, és valóban elszáll. De akkor válik szilárdá és valóságossá, hogyha meg is tudjuk cselekedni a mi életünkben. Isten adja az ő szent lelkét, hogy minden emberi hajlamunkon és bűnünkön felül emelkedve tudjunk szeretni. Ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és valóságosan is. Végezetül hallgassunk meg egy történetet arról, hogy milyen szeretetre ösztökélhet bennünket Isten egészen hétköznapi helyzetek révén. A parkban egy bokorban megpillantotta a fészket. Elgyönyörködött. Milyen csodálatosak, és milyen csodálatos, ahogyan a madarak a fiókáikról gondoskodnak. Csodálatos a teremtő gondoskodása. Derűsen folytatta útját, kiért az utcára, az egyik sarkon meglátta a kislányt. Piszkos volt, ruhája tépett, lesoványodott kezét járókelők felé nyújtogatta, koldult. Iszonyú indulat támadt a lelkében, dűtől remegve emelte szemét a szürke ég felé és felkiáltott. Hát nem látod, hogy mi történik itt? Hogy engedheted ezt meg? Miért nem teszel már végre valamit? Az Úr csendesen válaszolt. Már régen tettem valamit. Megteremtettelek téged. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy ahogy a példázatbeli atya, te is különböző dolgokat mondasz nekünk, hogy cselekedjük meg. Megvalljuk, hogy gyakran gyarlóságunk, bűneink és emberi lustaságunk miatt igent mondunk, de mégsem tesszük. Nem tesszük, mert kényelmesek vagyunk, önzők vagyunk. Nem tesszük, mert talán még nem tapasztaltuk, hogy milyen nagyszerű dolog az, amikor nem csak szóval, hanem valóságosan is szeretünk. Istenünk, adj őszinte gondolatokat, adj őszinte önvizsgálatot a mi életünkbe, a te szent lelked által, hogy meglássuk, melyek azok a pontok, amelyeken elhazudjuk a mi életünket, amelyen elcsúsznak a dolgok, amikor nem hitelesen és nem valóságosan mondjuk ki szavainkat, és ha ki is mondjuk, nem cselekesszük azt meg. Kérünk Istenünk, Jézus által formáld a mi életünket, tégy tisztává, ments meg a mi bűneinktől, világíts rá a mi hazugságainkra, visszásságainkra, és adj hiteles életet azáltal, hogy szóljuk és tesszük azt, amit fontosnak és értékesnek gondolunk. Így áld meg mindannyiunk életét, áld meg azokat, akiket ránk bíztál, családjainkat, szeretteinket, áld meg a barátainkat, ismerőseinket. Hadd lehessünk igazi közösségeknek a tagjai, és kérünk, tedd egyre inkább ezt a gyülekezetet is igazi közösséggé. Tudjunk figyelni egymásra, tudjuk szeretni egymást. Imádkozunk a családokért, kiváltképpen azokért a családokért, amelyek felbomlottak, vagy felbomlóban vannak. Fájdalmas ezt átélnünk, Istenünk. Kérünk, te gyógyítsd a sebeket, és te adj megbánásokat, és a kedves neked újra találkozásokat. Áld meg, kérünk ezt a helyet, ahol élünk, áld meg lakóhelyünket. Könyörgünk a népért, amelynek fiai vagyunk. És kérünk áld meg az egész teremtett világot. Jézus Krisztus nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.